Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatóink! Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják. Nagyon érdekes időszakról van szó, az új birodalom kezdetéről, és olyan fáraókról, akiket nem ismernek annyira.
Második Tutmozisz fáraóról fogunk beszélni. Ő ugye az új birodalom korában élt. Az új birodalomban járunk mostanában a műsorainkban rendszeresen. Szó volt eddig az előzményekről, vagyis arról, hogy a második átmeneti korban Egyiptomban idegenek éltek, akiket sikeresen elűztek, Kamosze, majd első Jahmesz volt az, akinek ezt sikerült végbevinni. Jahmesz után fia következett, első Amenhotep patrónon, aki megszilárdította atyának a tettét, az ország egyesítését, és elkezdett Egyiptom gazdasága fellendülni. Őt követte nem a fia, de olyan utódja, aki feltehetőleg rokonságban állt vele a felesége révén, minden esetre anyjának a pártfogását élvezte, első Tutmozisz fáraó. Na most első Tutmozisz fáraóval egy új időszak kezdődik az egyiptomi új birodalom történetében, egy olyan időszak, amelyik a nagy fellendülésnek a korszaka, és amelyik egy hiába új dinasztia tulajdonképpen, hiszen maga a fáraó vérségi kapcsolatban nem állt az előző fáraókkal, mégis azonos családba tartozik, és amelyiknek az idején nagyon sok hódítás és nagyon sok építkezés volt az ókori Egyiptomban. Ezeknek a hódításoknak az eredményeképpen az ország területe lényegesen megnőtt, észak felé is, meg dél felé is kiterjedt, illetőleg az építkezések következtében az isteneknek a kultuszai, és itt elsősorban Amon kultusza mellett döntöttek, jelentősen fellendült. Tehát Amon papsága ekkoriban kezdett oly mértékben megerősödni, aminek az eredményét aztán majd a 21. dinasztia korában egy Amon papi állammal, Amon teológiáját követő tébai államban csúcsosodik ki.
Mielőtt elkezdenénk műsorunkat, felhívnám szíves figyelmüket egy meghívóra a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság hétfőn tartandó ülésére. Ez 17 órakor kezdődik, mint általában. A helyszín az Nemzetek Háza, itt a kerületben, a Bajza utca 54-ben, az első emeleten. Napirenden Théba emlékei, ezen belül a karnaki templomok lesznek, előadó kedves kolléginám dr. Győri Hedvig. Thébánra nem csak az jellemző, illetve nem csak ez a bizonyos nagy templom jellemző, hanem hogy aránylag közel állt a déli határokhoz. Tehát nem csak templomokat építettek, hanem erődöket is, amelyekkel a déli betörések ellen védték az államot.
Igen, ez megint arról van szó, hogy Egyiptom terjeszkedett, nagyobb lett, na de miért kellett terjeszkednie dél felé? Hiszen az elefántinéi határnál tulajdonképpen véget ért az a terület, amelyik olyan jó termőföld volt, amit jól meg lehetett művelni. Utána egy sivatagos rész következett. Mi a csodának kellett Egyiptomnak az a sivatag? Lehet fölvetni a kérdést.
Általában ezek a rabló hadjáratok szanaszajt a világban, tehát ez nem csak Egyiptomra vonatkozik, hanem mindenhova. Nem csak a termőföldél folytatódtak, hanem aranyért, hatalomért, rabszolgákért, legalábbis abban a korban. Tehát mindenféleképpen a lényeg a hatalmon volt.
Igen, és az aranyon is.
És az aranyon.
Hiszen pont ez az a terület, itt a délre levő terület, ahol rengeteg aranybánya volt, tehát a fáraóknak a kincseit jó részt pontosan ezekből kapták, hiszen az aranybányákhoz expedíciókat vezettek. Na most, hogy ezek az expedíciók minél biztonságosabbak legyenek, szükség volt védelemre. Ez nem egyszerűen egy bánya expedíció volt, ahová bányászok mentek, és az útrahoz szükséges élelmiszert vitték, hiszen az ott élő nubiai törzsek könnyen megtámadhatták ezeket az expedíciókat, és elvehették tőlük, amit kibányáztak, hogy aztán ők kereskedjenek vele Egyiptom felé. Ez a dolog egyik fele. A dolog másik fele pedig az, hogy már a középbirodalom idején Egyiptom, hogy biztosítsa magának a kőbányák, aranybányák és az egyéb déli kereskedelmi cikkeknek a folyamatos áramlását Egyiptomba, ezért egy erődrendszert építettek ki, és azt mondták, hogy a nubiaiak oda jöjjenek ezekbe az erődökbe, ezek azok a helyek, ahol az árucsere megtörténik, a nubiaiak az ő adójukat, mert ugye adót is kivetettek rá, hogy békében éljenek, ne kelljen tartani a nubiaiaknak az expedícióktól, a büntető expedícióktól, és ezen kívül mindaz az áru, amivel kereskedni akartak, azt idehozzák, itt ellenőrzött körülmények között átveszik az egyiptomiak, és utána ők maguk gazdálkodnak vele. Na most azért volt nagyon fontos, hogy átveszik az egyiptomiak tőlük, és ne jöjjenek be a nubiaiak Egyiptom területére, mert hogy éhínség volt, legalábbis a középbirodalom korában többször hallunk ilyenről, hogy a sivatagban nem volt elég élelmiszer, és be akartak telepedni, az egyiptomiak pedig nem akarták, hogy ezek a szegény, elmaradott népek telepedjenek hozzájuk, kivéve ha katonáskodtak, mert ugye katonákat azokat mindig szívesen fogadtak.
Igen, a nubiai íjászok nagyon híresek voltak.
Egy gond velük az, hogy Sassunnak nevezték a nubiai íjászokat is, meg a szíriai palesztini íjászokat is, és így ezért sokszor, amikor Sassut olvasunk, tehát íjászokról olvasunk az egyiptomi forrásokban, nem lehet tudni, hogy kikre gondolnak. De az biztos, hogy az egyiptomi hadseregnek jelentős íjászata volt, és ezek az íjászok Núbiából származtak többnyire.
Tekintettel arra, hogy azért Szíria egy kicsikét távolabb volt, mint Núbia. Én a núbiaiak, tudod, szudáni lévén a núbiaiakra szavazok.
Tény és való, hogy volt még egy dolog velük kapcsolatban, nem örültek ők ennek, hogy őket így kordába tartják, hogy megmondják nekik, hogy hová mehetnek, mit kell adniuk, és azt kell adni, akármi is van, mert különben jön a büntető expedíció.
Na de bocsáss meg, hát a történelem folyamán egészen a mai napig is akad egyetlen nép, nem beszélünk nemzetről, mondjuk nép, aki örül annak, hogy bárki megmondja neki, hogy mármint külső tényező, megmondja neki, hogy mit csináljon, hova menjen.
Hát persze, hogy nem. De vannak olyan népek, akik ezt diplomáciai úton próbálják rendezni, vannak olyan időszakok, amikor egy-egy nép beletörődik ebbe. Na, ők sose törődtek vele, ők mindig résen voltak, folyamatosan azt figyelték, hogy mikor tudnak elszakadni, és gyakorlatilag minden trónváltáskor volt egy úgynevezett núbiai lázadás. Vagyis, amikor meghalt a fáraó, ennek a híre eljutott Núbiába, a núbiaiak rögtön fegyvert fogtak, és rögtön támadást indítottak az egyiptomiak ellen, hogy megszüntessék ezt a helyzetet. Minden valószínűség szerint így volt ez, amikor II. Tutmozisz fáraó trónra lépett akkor is. Ráadásul vele kapcsolatban elég keveset tudunk, de azt tudjuk, hogy a későbbi visszajelzésekből, illetőleg azokból a sírfeliratokból, amik az ő korához is köthetőek, hogy ő elég gyenge kezű fáraónak ígérkezett. Első Tutmozisz ugyan feltehetőleg még életében kijelölte utódjának, de egyébként nem említik őt a korabeli források, tehát gyakorlatilag úgy nézett ki, mintha ő nem is létezne, csak egyszer csak előkerült valahonnan. Na most biztos, hogy nem így volt, de az, hogy nem nevezték meg, ez arra utal, hogy nem volt egy jelentős személyiség, de akiről lehetett tudni, hogy nem lesz igazán fontos szerepe, ő csak egy külső jelenség lesz, akik mögötte állnak, valójában azok fognak kormányozni. Na most ez az akik mögötte állnak, ez megint csak utólag, a későbbiekből visszavetítve, elsősorban testvér feleségére Hatshepszutra vonatkozik, tehát hogy Hatshepszut gyakorlatilag az, aki itt döntéseket hozza. és aki majd irányítani fogja az országot, de hát nem nevezték meg, hiszen ő csak királyi feleség volt, illetve amilyen címmel megnevezték, az az, hogy Amon isteni felesége.
Hát isteni felesége természetesen, hiszen a fáraó általában istennek volt tekinthető, tehát a felesége csak is isteni feleség lehetett.
Igen, de ez egy külön cím volt, amit ugye volt rá róla szó, hogy első Jahmesz fáraó volt az, aki ezt a címet létrehozta az ő feleségének, aki aztán Ahmesz Nofertári volt, ugye, ezt a címet Hatshepszutnak adta át. Tehát a második isteni feleség címmel rendelkező hölgy az Hatshepszut volt.
Hát igen, tisztázunk valamit azért. Ez a bizonyos Ahmesz Nofertári, mindig Ahmednek mondom, Ahmesz Nofertári meglehetősen, hogy is mondjam, erőskezű menyecske volt. És akinek átadta, szintén el lehet róla mondani, hogy a szüfrazsetek elődje lehetett, mert igen kemény kézzel tudott kormányozni.
Ki is volt ez a Thutmózisz? Szoktuk mondani, hogy az uralkodóknak a nevei mindig árulkodóak. Az ő neve, trónra lépésekor kapott neve, Ahéperenré volt, vagyis Ré alakja nagy. Volt természetesen egy születési neve, ez volt a Jehutimesz, vagyis a Totnak a szülöttje, és volt Horus neve, ami azt jelentette, hogy az erőben gazdag, volt a két úrnő neve, a jelentése pedig az volt, hogy az isteni királysággal megáldott, illetőleg volt még az Arany Horus neve is, ami az alakokban gazdag formában jelent meg. Trónra lépésével kapcsolatban Ineni egyik hivatalnoknak, aki első Thutmózisz fáraó sírját építette nagy titokban, mint azt ugye megtudtuk a sír feliratából korábban. Tehát az ő sírjában található egy olyan megjegyzés, hogy amikor trónra lépett, első Thutmózisz halálának tehető ez, akkor sólyom volt a fészkében. Ez azt jelenti, hogy nagyon fiatal volt még, hiszen az egészen fiatalokat szokták sólyomnak nevezni az egyiptomi uralkodók, illetőleg az egyiptomi emberek között. Egy másik dolog, ami szintén ezt támasztja alá, mármint a fiatal voltát, az az, hogy mindjárt első évben, mint arról már szó volt, lázadás tört ki délen, Núbiában. Na most ennek a hadjáratnak az emlékére, a győzelemnek a megörökítésére Szehen szigetén egy szikla feliratot készítettek, és ezen a szikla feliraton olvasható az például, hogy egy hadsereget küldött ki, hogy megparancsolta előzőleg, hogy mit kell tenni. És az is itt olvasható, hogy a fogoly Kusi fejedelmet kíséretével együtt elé hozták oda, ahol ő volt. Mindebből az következik, hogy személyesen nem vett részt a hadjáratban. Az új birodalom kezdetén pedig az előző fáraók valamennyien, éppen hogy a haditetteikről voltak nevezetesek, harcos fáraók voltak, tehát, hogyha ő mindjárt trónra lépésekor nem ment csatába, akkor azt minden valószínűség szerint fiatal korával lehet magyarázni. Egyébként az uralkodásával kapcsolatban többféle elképzelés is van, a hosszára gondolok most itt. Az egyik elképzelés Vente szerint 1518-tól 1503-ig, Redford szerint 1516-tól 1504-ig, Parker szerint 1497-től 1489-ig, Hornung véleménye szerint 1494-től 1490-ig, Grimál szerint 1493-tól 1479-ig, Malek, Arnold, von Beckerath, Shaw és Kitchen 1492-től 1479-ig, Dodson 1491-től 1479-ig, Krauss, Mörnén és Oldred 1482-től meghatározatlan ideig, végül pedig Helk 1470-től 1463-ig keltezi az ő uralkodási idejét. Vagyis változékony, hogy ki hány évet ad neki uralkodásával kapcsolatban. Régebben 1-től 18 év között ingadozott ez, az utóbbi időben 3 és 15 év közé került. Az időtartamoknak a meghatározását pedig, mivel hogy csak az első évéből van keltezett királyi kartussal keltezett emlékünk, ennek következtében más úton, módon próbálják a kutatók felderíteni. Az egyik lehetőség a skarabeuszoknak a statisztikai vizsgálat. Vagyis vizsgálják, hogy az egyes skarabeuszokat a különböző uralkodóknak az idejében, például a harmadik Tutmózisz idejében, Hatshepszut idejében, illetve első Tutmózisz fáraó korában, mennyi skarabeusz maradt fönn abból az időből átlagosan, és mennyi az övéből, és így próbálnak következtetéseket levonni. Egy másik lehetőségként fölmerült, hogy a szótisz felkeléséhez is lehetne viszonyítani, hiszen lehet tudni egy szótisz felkelésről első Amenhotep fáraó korában, és egyről harmadik Tutmózisz korában olyanról, amelyik napra pontosan van meghatározva. Ezzel is gond van azonban, az a gond, hogy nem lehet tudni, hogy harmadik Tutmózisz fáraó korában pontosan melyik évben volt ez a szótisz felkelés. Tehát a hónapot és a napot tudjuk, az évet azonban nem. És tekintve, hogy több évtizedig uralkodott harmadik Tutmózisz fáraó, ez nagyon komoly ingadozásokat tesz lehetővé. Egy harmadik módszer a hivatalnokok életrajzainak az alapján, hiszen több hivatalnoka hosszú ideig élt, több fáraó uralkodása alatt szolgált, például a már említett Ineni első Amenhotep fáraó korától harmadik Tutmózisz koráig, vagy Jahmesz Penneket, akit Jahmesz fáraóval kapcsolatban emlegettünk, szintén harmadik Tutmózisz önálló uralkodásának ez idején halt meg, és ugyanekkor Tájt temették el Ahmesz Penjátit is, aki első Amenhotep korától volt munkafelügyelő. Nem beszélve Nebamondról, aki szintén első Tutmozisztól harmadik Tutmoziszig, Szennimeszről, ki ugyancsak első Tutmozisztól harmadik Tutmoziszt tudjuk, hogy 21. évéig élt, és még más hivatalnokokról is tudunk, akik ilyen hosszú időt megéltek. Na most, hogyha átszámoljuk, hogy az egyes uralkodók hány évig uralkodtak, és akkor mennyi idő telhetett el már a felnőtt létük, tehát amikor hivatalba tudtak állni, attól kezdve a halálukig, akkor ugyancsak magas évszámok jönnek ki, úgyhogy ebből az következik, hogy nem uralkodhatott hosszú ideig második Tutmózisz fáraó.
De az az érzésem, hogy jó lenne most egy kis zenét hallgatni, hogy úgy átérezzük Egyiptom hangulatát.
Lélim harita حبيبي لا ملام حبيبي خدني لي
ليل نهاري تعال حبيبي قلبي يا ما حبيبي خاف عليك
Oh,
Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják. A mai napon a Ramszesz történelmi csarnokon belül második Thotmeszről volt szó idáig, illetve koráról, a korával kapcsolatos eseményekről, esetleges cselekedeteiről, tekintettel arra, hogy elég gyenge fáraócska volt. Azért csinált néhány nagyon érdekes dolgot, többek között az ő nevéhez fűződik, tehát a karnaki Ámon templom bővítése, és általában beszéltünk erről a korról, hogy mi a fészkes fenét kerestek az egyiptomiak lent Szudánban, tehát az egyiptomi határ mentén, hiszen az nem az ő országuk volt. Szudánnal kapcsolatos, a Szudán az én szívem csücske, ezért én is benne voltam ebben a kérdésben, hogy tulajdonképpen mit kerestek ők igazán ott. Hát természetesen mit is kereshettek? Aranyat, földet, hatalmat, mint ami általában ilyenkor szokás. Amiről eddig nem beszéltünk, hogy, illetve hát csak érintőlegesen beszéltünk arról, hogy nem csak templomokat építetett ez a bizonyos fáraó, hanem elkezdte az erődök kiterjesztését. Tehát ahhoz, hogy a Szudán felől, tehát Núbia felől érkező értékeket, a núbiai fekete törzsek lehetőleg ne úgy magukévá tegyék, ez alatt értendő az aranybányászat, drága kőbányászat, ami erre a területre jellemző egyébként, és ami általában a Níluson fölfelé jött át Egyiptomba. Szükség volt arra, hogy bizonyos helyeken, ezek a bizonyos helyeken, helyek főként egyrészt a Nílus partján helyezkedtek el egy kicsikét följebb, másrészt pedig a környező hegyek táján helyezkedtek el. Például beszélhetünk itt Szemnáról, ahol korábban Szenüszet kezdett el egy erődrendszert kiépíteni, amit aztán tovább folytattak, és ha jól emlékszem, Kumna volt a másik ilyen nagyobb, jelentősebb erőd. Ezek téglából épültek, illetve agyagtéglából épültek, és sajnos nem maradtak fenn, ugyanis amikor az Aszuáni gátat beindították, csak a legjelentősebb történelmi emlékeket, például Abu Szimbelt, Filét mentették meg. Ezeket úgy találták, hogy nem annyira jellegzetesek, tehát víz alá kerültek. Annak ellenére, hogy ezek kort jelképeztek. Átadnám megint neked a szót egy kicsikét, hogy beszélj róla, mert a hegytetőkön, amit láttam, én Kermánál láttam fenn, ilyen a hegytetőn, a Jebel Barkától kicsikét balra, a Jebel Barka egyébként Ammon Szent hegyét jelenti, attól kicsit balra helyezkedik el Kerma, másik oldalon Meroé, amit rövidesen szintén víz alá fognak, hogy is mondjam, eltemetni, és ilyenkor nekem sírni támadna kedvem, viszont állítólag szükség van ahhoz, hogy a sivatagot újra be tudják zöldíteni.
No, akkor átveszem a szót. A Merové gátnak az építésével kapcsolatban érdekességként említem csak meg, hogy magyarok is dolgoztak a mentő expedícióban, amelyik a gát által elöntött területeken található emlékeknek a feltárására irányult. 2 évig is voltak ott, és erről lehet az interneten is tájékozódni, hiszen van saját honlapja is ennek az expedíciónak, 2006 és 2007-ben dolgoztak kint. Érdemes megnézni az interneten. A másik pedig, hogy kik is ezek a núbiaiak, arról is néhány szót érdemes ejteni, akik ellen azokat az erődöket megépítették már a középbirodalom korában, amiket aztán tovább bővítettek és megerősítettek az újbirodalmi fáraók.
Egyébként erre visszatérve, erre a bizonyos meroéi építkezésre, ha valaki megkeresi Gullarabról blogját, ott oldalakon keresztül hosszasan leírja, hogy hogyan jutott el Meroéba, és hogyan vett részt az ásatásokon.
Thotmosis fára tevékenysége azonban nem erre a területre irányult, hanem az első és a második katarakta közötti részre, illetve Felső Egyiptomra, legfőképpen pedig Tébára, ahol sírja is készült. A királysírokhoz azonban mindig hozzátartozott egy halotti templom is, a millió évek háza, ahogy az új birodalom korában nevezték, és II. Tutmózis esetében Medinet-Habuban található egy templom, amelyikről feltételezik, hogy az ő halotti temploma volt, legalábbis a kutatók nagy része gondolja így. Nevét is ismerjük, Sezepet Antnak nevezték, és ez a név nagyon árulkodó, ugyanis az Antka az életet jelent, Sezepetnek pedig több jelentése van, az egyik a kápolna. Az egyik fordítási lehetőség tehát az élet kápolnája. Ugyanakkor a Sezep a kapni jelentésű szó, ebből képzett jelzővel fordítva, aki vagy ami kap, tehát életet, aki életet kap, nőnembe téve, mivel a hút az a templom nőnemű szó, tehát az életet kapó templom. Robison és Varé volt az, aki föltárta még 1936-ban. Mindjárt a feltárás során észrevették, hogy két különböző fajta mészkőből készült a templom, és azt is észrevették, hogy mind a két fajta mészkőbön harmadik Tutmózisznak a kartusa található. Ez pedig arra utal, arra következtettek pontosabban, hogy két fázisban készült el a templom, és mind a két fázis harmadik Tutmózisz fáraó korára tehető. Később azonban mások találtak olyan Ureus frízt, amelyik Hatshepszut fáraó uralkodási idejére tehető. Ebből pedig arra is lehet következtetni, hogy Hatshepszut idején is épült, úgyhogy feltételezhetően II. Tutmózisz idejében kezdett épülni, feleségének az uralkodása idején maradt abba az építése, feltetőleg azért, mert az ő ideológiájában apja első Tutmózisz játszotta a főszerepet, és a férjé az egészen háttérbe szorult, építészeti tevékenységében is első Totmesz volt az, aki fontos volt. Gondoljunk például arra, hogy Dér-el-Bahriban egy ősök szentélyét szentelt neki, tehát egy külön szentély készült apja tiszteletére. Tehát ő feltehetőleg abba hagyta ennek a halotti templomnak az építését, és az így üresen állt. Harmadik Tutmózisz aztán feltehetően befejezte, és a jelek szerint nem egy fázisban, hanem kettőben. Feltételezhetően az első az valamikor az uralkodása elején történhetett, és valamikor később, talán az uralkodása vége felé fejezte be. Ezért gondolja Lücke Bolde, hogy ez egy emléktemplom volt. Na most, azt is érdemes azért megemlíteni, hogy harmadik Tutmózisz fáraó nem véletlenül az uralkodásának a vége felé fejezte el, tudjuk, hogy hosszú ideig uralkodott, tehát ez azt jelenti, hogy akkor vált számára fontossá. Ekkor történt az is, hogy a 8. pülön előtt elhelyezett egy szintén második Tutmózisz szobrot, már a 42. uralkodási évében, vagyis ez azt jelenti, hogy a királykultuszban ekkor vált fontossá közvetlen elődjének, II. Tutmózisznak, vagyis atyának a szerepe. A templomnak a neve is érdekes, ami egyébként csak a töredékekből ismert, tehát korabeli listákon, értve ezzel a templomlistákon és más szövegeken nem említik, papságáról sem tudunk, ismeretlen. Ez felkelti a gyanút, hogy valójában nem is működött ez a templom, se halotti, se emléktemplomként, vagyis feltetőleg csak nagyon rövid ideig. Sőt, második Amenhotep halotti templomát ugyanígy hívták. Ugyanazt később átnevezték, viszont abban az időszakban, mikor ugyanaz volt a neve, biztos, hogy nem működött ez a templom is, hiszen két azonos nevű templom nem működhetett egyszerre. A névadás egyébként harmadik Tutmózisz fáraó idejére jellemző. Szokása volt ugyanis, hogy a Dér-el-Bahri templom kapuiról ahhoz hasonló neveket adtak templomneveknek, és éppen első Tutmózisz kultuszkamrájába, tehát az ősök kamrájába vezető kapunak Sezep Tjau en Ancs, az élet leheletét, aki megkapja. Ez volt a kapunak a neve, természetesen első Tutmózisz életének a leheletét kapta meg ez a kapu. tehát ilyen módon szerkezetileg nagyon jól kapcsolható a templomnak, meg annak a kapunak a neve. De térjünk vissza a sír kérdésére. Hol volt a sírja? Nagyon jó kérdés, mert nem tudjuk. Több lehetőség is felmerült ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy a Királyok völgye 42-es számú sírjába temették volna el. Erik Hornung kutatásai alapján tipológiailag ez nagyon jól illene a Tutmoziszok sírjai közé, első és harmadik Tutmozisz sírjának az alaprajza közé. De ez a sír díszítetlen. Ott egy négyszögletes szarkofág található, ráadásul még a sír előtt nem akármilyen alapító leletet találtak, hanem Meritré Hatsepszutnak, tehát harmadik Tutmozisz fáraó feleségének az alapító lelete volt. Mindezek arra mutatnak, hogy nem igen valószínű, hogy második Tutmozisz sírja lett volna, már csak a harmadik Tutmozisz feleségének az alapító leletei miatt is, hiszen miért temették volna el második Tutmozisznek a sírjába. Egy másik lehetőség, hogy a Bábel melegben temették volna el, ezt a lehetőséget azonban Luc Capoldi kizárta, miután megvizsgálta alaposan ezt a helyet, alaposan körüljárta, leleteket keresett, se feliratot, se tárgyi anyagot nem talált, ami ezt alátámasztotta volna. Drioton Vanyének is született egy elképzelése, aki a Királyok völgye 38-as számú sírját nézte ki. Ez első Tutmozisz fáraó első temetkezési helye volt, innen szállította el Hatsepszut saját Királyok völgye 20-as számú sírjába. Viszont ott új koporsót kapott első Tutmozisz, tehát az eredeti helyről, ahol első Tutmoziszt eltemették, nem vitte el a koporsót, itt viszont nincsen első Tutmozisznak a koporsója, ezért Luc Capoldi úgy gondolja, hogy valójában ez csak egy átmeneti hely volt első Tutmozisz számára, és az eredeti sír az nincs meg, mert ott kell legyen a koporsó. Egy újabb lehetőség, feltételezve persze, hogy mindössze 3 évig uralkodott Tutmozisz fáraó, akkor elképzelhető, hogy a sírját ugyan kivésték, tehát volt egy sír, de díszítésre már nem volt idő, hiszen a Ramesszida korban nagyon nagy gyakorlattal 2-3 év alatt elkészítettek egy királysírt, de ebben az időben még nem volt olyan nagy gyakorlat, és nem tudjuk, hogy milyen módszerrel dolgoztak. Tehát, hogyha ez valóban egy ilyen sír volt, akkor ez azt is jelentheti, hogy maga a sír ki lett vésve, de a díszítése elmaradt. Na most egy díszítetlen és leletek nélkül is írt nem könnyű azonosítani, hiszen kirabolták. Ugyan ez a rablás, ez még az ókorban történt, és feltételezhetően azért hagytak ott emlékeket a sírrablók számára, jelentéktelen dolgokat, de mégis, hogyha ezt teljesen kitisztították, akkor hát ez a sír már sohasem fog megkerülni. Viszont feltételezve, hogy a sírrablók nem teljesen rabolták ki a sírt, elképzelhető az is, hogy még meg fogjuk találni, mert semmiféle lelet és anyag nem ismert olyan, ami második Tutmozisz fáraó sírjából származhatott volna. Ez azt jelenti, hogy még az is elképzelhető, hogy ismeretlen helyen megtalálható a sírja, tehát előbb-utóbb meg fogjuk találni, és örülhetünk neki, hogy második Tutmozisz ugyan kirabolt sírja, de mégiscsak előkerül. Így tehát ez még esetleg feltárható lesz. Kérdés azonban akkor, hogy hol? A Luc Capoldinak egy elképzelése ezzel kapcsolatban is van. A 11. dinasztia korában eltarif volt a királyi uralkodóháznak a temetkezési helye, folyosó sírok, vagyis szapsírok készültek ebben az időben, és a 17. dinasztia korában, amikor szintén trónra került a tébai uralkodócsalád, ugyanezt a sírtípust, de már Dra'abuel Nagában készítették, itt temették el még első Jahmesz fáraót is a 18. dinasztia elején. Első Amenhotepet azonban már nem itt temették el, hanem valahol a Dzsebelen, ami azt jelenti, hogy újabb helyváltoztatás történt. első Tutmozisznél már, ha feltételezzük, hogy a 38-as sír valóban az ő sírja volt, akkor a következő hely a királyok völgye volt. Ha ez csak átmeneti volt, akkor nem tudjuk, hogy hol lehetett az eredeti sír. Az viszont tény, hogy Hatshepszut fáraónő már biztosan a királyok völgyében lett eltemetve, és ugyanitt lett harmadik Tutmozisz fáraó is eltemetve. Ebből pedig az következik, hogy mindenképpen tovább haladta, viszont negyedik Tutmozisz már a majmok völgyébe temették el, tehát nem állandósult a királyok völgye, negyedik Amenhotepet, vagyis Eknaton pedig Tellel Amarnában. Viszont az is tény, hogy az ő múmiáját visszaszállították a királyok völgyébe, tehát állandósult a királyok völgye. Visszatérve tehát a 18. dinasztia elejére, még az sem lehetetlen, hogy nem a királyok völgyében keresendő második Tutmozisznak a sírja. Ha ott, akkor ez nagyon elrejtve, és egy igen kisméretű sír lehetett. Második Tutmozisz fáraó azonban nem csak a túlvilágra készült, földi életére is gondot viselt, szeretett volna nagyot alkotni Amonistennek a tiszteletére, akinek a kultusza előtérbe került. Ennek is köszönhető, hogy a Karnaki templomban az Uzekhet-Hebit, tehát ünnepi csarnokot megépítette. Ma már nincsen meg ez a csarnok, csak töredékei vannak meg. Ezeknek a töredékeknek a rekonstrukciójából azonban Lükkapoldének köszönhetően tudjuk magának a csarnoknak a nevét, sőt, nem csak a nevét, hanem a méretére, formájára is, formájával kapcsolatban is vannak ismereteinket. Ez fogadta az ide érkezőket, az előkelők ide még bemehettek, vagyis az egyiptomi népnél a rehit, a köznép volt, a pát pedig az előkelők. Közülük a pát bemehetek ide, természetesen a papok is, sőt a külföldi követek is bemehettek, majd a hipposztír csarnok volt, ahová már természetesen csak a felszentelt személyek mehettek be. Tehát, miután itt megpusztultak, akkor léptek be tulajdonképpen az igazi templomi területre. Az ünnepi csarnoknak tehát többféle funkciója volt. Alapvető funkció volt a tisztítószertartás is, a másik pedig az ünnepi ceremóniáknak a helye. Felvonulások idején ide érkezett az ünnepi bárka, tehát a felvonulásokon a bárka előtti áldozat bemutatása itt zajlott. Amon ebben az időben nem egyedül, egyetlen bárkával járt, hanem családja kíséretében, tehát Honszu és Mut istennőnek a bárkája is vele együtt érkezett. Ez az Uzekhet széles csarnok, tehát olyan nagy kellett legyen, hogy a három bárka elférjen, természetesen a papokkal együtt, akik a vállukon vitték, és emellett még a közönség is, meg természetesen a szertartásokat végző papok is. Na most a szertartásokról. A bárkás felvonulás alkalmával tudjuk, hogy többféle szertartás volt. A vörös kápornának, a Hatshepszut vörös kápornájának a domborműve alapján tudjuk, hogy étel és ital áldozat volt. Ezen kívül volt, amikor élő áldozat volt, tehát a helyszínen vágták le az állatokat. Hatshepszutnak a vörös kápolnáján az egyik jelenet ezt ábrázolja. Itt található egyébként az is, ahol a meretnek nevezett különböző szent kellékeket tartalmazó ládákat hozták be, és áldozta Hatshepszut föl az Isten tiszteletére, továbbá égő és tömjén áldozatot is mutatott be ugyanebben a csarnokban, és a már említett körmenet alkalmával a szent bárkát vívő papokat, amikor vitte, ott látható, hogy állatokat is bevezetett, nem is akármilyeneket, szarvasmarhákat főképp, két bikát, egy borjút és egy üszöt vezetett be, de velük együtt volt ibex és két madár is, akiket ott a helyszínen vágtak le, és természetesen ott is mutatták be égő áldozatként. Tehát ehhez komoly helyre volt idő. Negyedik Tutmozisz korában egyébként ugyanitt, tehát ugyancsak az ünnepi csarnokban szintén lehet élő áldozat bemutatást látni. Ott azonban a szarvasmarhák, amiket behajtanak, alig bírnak lépni, olyan túlhízlaltak, egész pici lábuk van, és nem véletlen, éppen ezért a kövér marhák fölvonulásának nevezik ezt a jelenetet. Azt is hozzá kell persze tenni, hogy magát a csarnokot ekkoriban nem ünnepi csarnoknak, hanem nagy udvarnak, vagy előső udvarnak nevezték, azért is, mivel ő volt az, aki átalakította a csarnokot, dupla oszlopsorral vette körül belülről, tehát funkciójában is egy kicsit megváltozhatott a csarnok. Másfajta feladatoknak is eleget tett ez a csarnok még ebben az időszakban. Az újévi ünnepségeknek is fontos állomása lehetett, ahol szintén a tisztítószertartások központi szerepet játszottak, mert hogy az új év előtti utolsó 5 napon született Ízis, Neftis, Oziris, Szét és az idősebb Horusz, majd utána az új év első napján Szekhmet démonai járták be a világot, mindenféle bajt és betegséget terjesztve, ennek a megelőzése céljából, a hatékonyságuk csökkentésére pedig különböző tisztító szertartásokat és engesztelő szertartásokat végeztek. Hatsepszut Dérelbakri templomában a punti csarnok pedig arról árulkodik, hogy volt egy olyan ünnep is itt, amikor Hatsepszut balzsamot helyezett magára az ünnepi csarnokban. Feltételezhetően itt zajlott még a kitüntetések átadása, Jahmesz Ebana fia például többször kapott haditetteiért kitüntetést. Nagy valószínűséggel itt vette át ezeket az érdemrendeket. A külföldi ajándékokat, vagyis hogy adókat is, feltételezhetően itt adták át a külföldi követek, ahol pompás körülményeket lehetett teremteni hozzá. Az ünnepi csarnok teológiai szerepe, az pedig a tisztító szertartásokhoz kapcsolódik. Itt tisztultak meg az ide belépők, hogy utána az istenek világába, akik ugye maguk is tiszták és illatosak voltak, a belépők szintén tisztán léphessenek be, mint hogy ők a káoszból, a gonosz, a sötétség területéből jöttek ide. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy a templomnak ez az udvara, ez egy elválasztó elem is volt, ami jelzi a udvarnak a fontosságát, és ez az építészetében is megnyilvánul, a templom főtengelye az nyugat-kelet irányú volt, ami azt jelenti, hogy a főtengely az nyugatról keletre haladt, tehát ahogy beléptek az udvarba, a nagy piromban található kapon keresztül egyenesen lehetett tovább menni, kelet felé, a következő pülon kapon keresztül. Természetesen a templomnak a magassága is egyre csökkent, ami azt jelenti, hogy a felső mennyezet egyre alacsonyabb lett, utána a hipostil csarnok még ugye magas, majd ahogy beljebb haladtak, alacsonyabb lett a mennyezet, a padlószint is fokozatosan emelkedett, másrészt pedig az is megfigyelhető, hogy volt egy észak-déli irányú tengely is, ami ebben az időben még nem lett kiépítve, de amit ennek az udvarnak a kapui indítottak. Vagyis hogy azt jelenti, hogy Múltistennő és a luxori Amon-Re templomhoz vezetett az egyik kapu a délen, északon viszont Montó Isten szent körzetébe lehetett a kapun, az udvar kapuján át elindulni, hogyha pedig valaki ma érkezik a karnaki templomba, akkor itt, tehát bal oldalon, akkor a szabadtéri múzeum területére lehet érkezni, ahol másik Totmesznek a pilon kapuját is lehet látni, rekonstruálva, és az udvarnak a kőtömbjeit különböző felirataival. Na most, hogyha nincsen meg ez a pilon, mert hogy lebontották, akkor hogyan lehetett rekonstruálni, ez is egy kérdés lehet. No, arról van szó, hogy ezt az ünnepi csarnokot, mint említettem, IV. Tutmozisz fáraó belülről bővítette, majd utána III. Amenhotep fáraó is uralkodásának az első időszakában belülről még díszítette. Később azonban uralkodásának feltételezhetően a vége felé lebontotta teljes mértékben, tehát a falait és az előső pülont is, és a díszített köveknek a jelentős részét beépítette az általa épített harmadik pülonba, amelyik a korábbi II. Tutmozisz korabeli pülonhoz képest beljebb volt, közelebb a IV. Pülonhoz. Ez azt is jelenti, hogy az udvar közepén levő obeliszkek is érintve voltak. II. Tutmozisznak volt itt egy obeliszk párja, két obeliszket helyezett el, amelyek nem maradtak meg, de töredékei szintén megtalálhatók, és érdekes módon ezeket nem építették be a harmadik pülonnak a belsejébe. Egyébként az udvarból sem minden követ, csak a nagy részüket. Minden esetre az sikerült azonosítani ennek alapján, hogy két obeliszk volt, és a feliratból is annyi fönnmaradt, hogy lehet tudni, hogy második Thotmesz obeliszkje volt. Ennek az újrafelhasználása feltetőleg több részletben történt. Az első felhasználó mindjárt harmadik Amenhotep volt, ő maga is állított obeliszket a múlt templom előtt, és ennek az obelisznek a talapzatáként használta föl második Thutmózisz obeliszkét. Na most második Thutmózisz nem csak Karnakban, illetve Théba területén építkezett, majdnem elfelejtettem, hogy itt mást is épített, két kápolnát is tudunk, a negyedik és a hetedik pilonnál, a bejáratánál szintén található egy-egy kápolnája, és tehát nem csak itt építkezett, hanem máshol is, mint például Elefantinében Hnum templomnak az udvara köthető a nevéhez, Edfu, Elka, Koptosz, a Szinájfélszigeten Szenavitej Kavim szintén arra mutat, hogy ott is végzett építkezési tevékenységet. Jelentős az építkezési munkálatok, jelentős építkezési munkálatok voltak az ő idején Buhenben, Szemnában, Argosz szigetén, Dakkában és más helyeken is. Erődöket és az erődök területén levő templomokat építette, illetőleg ezekhez kapcsolódott a tevékenysége, és ez a terület nagyon fontos volt, mint említettük, azért, mert ezek részben határként védelmezték az országot, másrészt pedig biztosították a kereskedelmet, azt a kereskedelmet, amely olyan fontos volt Egyiptom számára, és ami az első hadjárat utáni pacifikálás következtében vált lehetővé.
Igen, ez a pacifikálás szó, ez nekem rettenetesen tetszik, és hogyha már így eljutottunk idáig, akkor pacifikáljuk mi is magunkat egy kis kellemes egyiptomi zenével. Hallgatóink. Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallják, abból is a Ramszesz történelmi csarnokot. Eddig nagyon érdekes előadásokat hallgattunk Hédi részéről, Thutmózisz, illetve Thotmesz, bocsánat, mindig Thutmózisznak mondom. Hát az a neve, de hát ha már egyszer Thotmeszként kezdtük el, akkor beszéljünk továbbra is Thotmesz, hogy nehogy megzavarjuk a tömegeket. Thotmesz tevékenységéről, tehát a karnaki templom bővítéséről, a Nílus partján lévő erődök, mondjuk azt, hogy kiterjesztéséről, hiszen ezek az erődök már korábban is, egy részük már korábban is létezett, hogy azokat a természeti kincseket, amelyeket az egyiptomiak Kus földjéről, tehát Szudán északi részéről, hogy is mondjam, beszereztek maguknak, azt védjék az esetleges támadó fekete törzsektől. Mielőtt tovább folytatnánk, aztán utána még szóba került Szudán története is, igen, Dióhéjban, amit a jövőben esetleg szeretnénk kibővíteni, mert egyrészt valóban hozzátartozik Egyiptom történetéhez, másrészt viszont nagyon izgalmas történet az is. De mielőtt tovább mennénk, kaptunk egy igen kedves hallgatónktól egy kérdést, amire megkérem Hédit, mint szakembert, hogy válaszoljon.
Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a hükszoszok és núbiaiak, mi közük van egymáshoz? Ez nagyon egyszerű, mert Egyiptom a 15-16. Dinasztia korában, vagyis a Hikszosz korban, a hikszoszok, vagyis egy idegen Palesztinia területéről beköltözött népnek a fennhatósága alatt voltak, pontosabban ők uralkodtak az északi részén. Ez természetszerűleg nem tetszett az egyiptomiaknak, és Théba vidéke volt az, amelyik többé-kevésbé független volt, és ahonnan elindult az ország felszabadítása, vagyis az egyesítése a két ország résznek. A hikszoszok azonban a Thébától délre levő nubiai néppel kötött szövetséget, hogy együttesen támadják meg ezt a hatalmuk ellen lázongó területet, és így akarták elfoglalni a hikszoszok thébai területét. Egyébként úgy tűnik, hogy a hétköznapi élet szintjén elég jól megvoltak, például békés egymás mellett élésnek a nyomát jelzi az, hogy legeltetni északra hajtották az állatokat, de nyilvánvalóan politikai és egyéb területen azért voltak ütközőpontok, és a nemzeti önérzetüket is sértette az egyiptomiaknak a hükszoszok uralma. A thébai uralkodó család állt ennek a mozgalomnak az élére, ők akarták egyesíteni a két ország területét, vagyis ennek következtében mindkét ország rész felett ők uralkodtak volna, és amikor aztán elfogtak egy hírnököt, amelyik Avarizból, a hikszoszok fővárosából Núbiába ment, délfelé, útközben volt, vitte magával egy levelet, nyomorult Kusba, ahogy az új birodalom korában a núbiaiakat nevezték, tehát oda vitte ezt a levelet. Ennek a levélnek a hatására egész Thébában fölháborodás tört ki, és sikerült összegyűjteni a csapatokat hikszoszokkal szemben. A harc így is hosszú volt, Szekenenré Taa uralkodó volt az ugye a 17. dinasztia korában, aki maga is a csatában szerzett sebesülése következtében halt meg, sőt, utána Kemosze, és első Jahmesz is harcolt még ellene, és végül is első Amenhotep volt az, aki megszilárdította annyira a hatalmat, hogy többet ne tudjanak visszatérni a hikszoszok Egyiptomba. A hikszosz nép és a nubiai nép sorsa ilyen módon függött össze, illetőleg Egyiptom felemelkedéséhez így kapcsolódott.
Azért azt elfelejtetted megjegyezni, hogy a hikszoszok között is akadtak bizonyos orcátalan hadvezérek. Miután Averis volt a hikszoszok fellegvára, az egy ilyen hikszosz kamelotnak tekinthető. Az ottani főparancsnok, vagy talán a király, erre nem emlékszem pontosan, azt üzente a thébaiaknak, hogy zavarja őt a vízilovak ordítása.
Ez Apophis király volt.
Apophis király volt?
Igen, személyesen maga a király üzente.
Hát szóval azért ehhez kép kellett, orca kellett akárhogy is.
No, térjünk vissza második Thotmeszre, mert mindjárt lejár az időnk, és még nagyon sok mindent nem mondtunk el vele kapcsolatban, bár meg kell mondani, hogy elég keveset tudunk róla.
Hát pontosan az, hogy nem ő volt a legjelentősebb fáraó, ha már itt tartunk.
Messze nem ő volt a legjelentősebb, viszont elképzelhető, hogy a mumiája fennmaradt, a Dér el-Bahri 320-as számmal jelzett kasetben, és ha és amennyiben a neki tulajdonított mumia valóban ő maga, ez az egyik legjobb állapotban megmaradt mumia, akkor 35-40 éves volt, amikor meghalt, és ebben az esetben azt lehet feltételezni, hogy beteges természetű lehetett, vagy pedig nem igazán érdekelte őt az uralkodás, hogy túl sokáig élt atya árnyékában és felesége árnyékában. Személyazonosságával kapcsolatban felmerült, hogy mi van, hogyha nem ő az, mert hogy vannak olyan források, aminek az alapján úgy tűnik, mintha a fiatalon került volna még a trónra.
Nem lehet, hogy őt a mama mellé temették?
Nem tudjuk, hogy hová temették. Önálló sírja biztos, hogy volt. Hát minden fáraónak építettek sírt, tehát egyértelműen nem kerülhetett a királynők völgyébe. Tehát valamilyen király sírt kellett, hogy neki biztosítsanak, tehát nagy valószínűséggel a királyok völgyében temet.
Nem lehet, hogy azért, mert annyira elfoglalta őt a Hatshepszuttal való, hogy is mondjam, nem túl békés együttélés?
Nem tudjuk, hogy milyen volt az együttélés kettejük között. Hát, viszont itt, hogy az időnk rövidesen lejár, röviden, tehát mit tudunk második Thotmesz fáraóról? Azt tudjuk, hogy az első uralkodási évében délen hadjáratot vezetett, és ez a hadjárat sikerrel járt, a núbiai lázadást leverte, Szehel szigetén ezt egy szélén megörökítette. Tudjuk azt, hogy megerősítette a núbiai erődöket, építkezett Szemnában, Kumnában, sőt, Napatában is felmerült, hogy tehát ott onnan is ismert néhány töredék, ami az ő korából származik. Tudjuk továbbá, hogy Elefantinén is, tehát a hagyományos déli határon is építkezett, Hnumisten templomában például egy udvart épített a templom elé. Aztán tudjuk azt, hogy a múmiája megvan, illetőleg felmerült,
hogy
nem biztos, hogy az övé, de valószínűleg az ő mumiája, a sírja viszont ismeretlen, és szobra is az utóbbi években került csak elő, mert nagyon sokáig úgy vélték, hogy nem maradt fönn szobra, de Elefantinében több töredékből sikerült összerakni Dreyer expedíciójának, tehát a svájci német expedíciónak a szobrát, tehát van valódi második Thotmesz fáraót ábrázoló szobor. Illetőleg azt tudjuk, hogy több szobra is volt. Volt például olyan szobra, amit Hatshepszut állított neki,
és amelyik
nem sokkal Thotmesz halála után készült el. Na most anyját Mutnoferetnek nevezték, tehát első Thotmesz fáraónak egyik mellékfeleségétől származott, és hát a testvérek között volt ugye Hatshepszut, de volt még Amenmosz, Uachmesz és Nofrubiti is, tehát több testvére volt. Nofrubitivel kapcsolatban fölmerült, hogy lehetséges, hogy ő esetleg Hatshepszutnak a testvére volt, és azt is tudjuk, hogy nem csak Hatshepszut volt a felesége, és ezen a szálon fogunk majd később még tovább menni, hanem volt egy Ízis nevű felesége is, és harmadik Thutmózisz fáraó ettől az Ízis nevű feleségtől származott.
Na ezért volt az ellentét Hatshepszut és harmadik
nem biztos.
Biztos, ezek biztos, az hogy asszonyok, ez benne ezek volt, nagyon-nagyon.
És még egy dolgot ne felejtsünk el, mielőtt befejezzük. Azt, hogy volt gyermeke is, és ez a gyermek Nofruré Hatshepszuttól származott, de úgy tűnik innen is ír felirata alapján, hogy Hatshepszuttal nagyjából egy időben, vagy nem sokkal utána halhatott meg.
Hát szerintem eljutottunk Thotmesz életének.
Második
Thotmesz életének végére. Következő alkalommal majd úgy 3 hét múlva Nofretétét vesszük elő, és szerintem Nofretétével együtt megkezdik.
Inkább Hatshepszutot.
Illetve, bocsánat, miért Nofretétét? Na mindegy, az is nagyasszony volt, ez is nagyasszony. Tehát Hatshepszutot fogjuk elővenni, és vele kapcsolatban a harmadik Thutmózisba is belekapunk egy picikét. Most azonban időnk lejártával szeretnénk elbúcsúzni Önöktől, kedves hallgatóink, és várjuk Önöket jövő pénteken is a viszonthallásra.
Viszonthallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.